Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritás képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. Egészségügy a mai témánk. És hát egy olyan vendég ismételten itt van a virtuális stúdiónkban, akivel már több alkalommal is beszélgettem arról, hogy hol tart a magyar egészségügy átalakítása, mi a helyzete, milyen kitörési irányok látszanak. Úgyhogy köszöntöm Rékasi Balázs egészségügyi közgazdászt a stúdióba. Szia Balázs, köszönöm szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm, hogy időről időre beszélgetünk erről a fontos kérdésről.
Azzal kezdjük, ami tulajdonképpen egy kis kulisszatitok, hogy milyenkor a beszélgetés előtt azért nyilván átvesszük, hogy milyen témákat ejtenék szóba, és Balázs azzal kezdte, hogy azzal fejezte be ezt a beszélgetés, hogy hát mindenképpen egy kicsit nézzük meg azt, hogy fontos-e, vagy nem, vagy hogy mennyire fontos a politika számára az egészségügy kérdése. És szerintem innen fussunk neki a dolognak, hogy nagyon sokat beszélgettünk arról az elmúlt években, hogy hogyan kellene és mit kellene megváltoztatni az egészségügyön. Volt is ebben változás, vitathatatlanul legalábbis a bérekbe belenyúltak. De hát azért a hírek folyamatosan arról szólnak, hogy egyre több helyen van probléma, nem feltétlenül csak a bérekkel, hanem a munkaerőállománnyal. Azt látjuk, hogy az egészségügyi alapellátásba és ügyeleti rendszerbe is belenyúlt a kormány, tehát valami fajta változtatgatások látszanak, de mégis az az érzése az embernek, és egyre többi erről szóló hír van, mintha nem lenne fontos az egészségügy, mint közellátás a kormányzat számára, legalábbis olyan nagy reformértékű változások nem nagyon jönnek ki a rendszerből, és talán egy minapi hír volt, hogy az orvoskamara részéről volt egy megszólalás, hogy mindenki kezdjen el takarékoskodni, mert bizony az egészségügy közfinanszírozás keretében nem fogja még azt se tudni ellátni, amit eddig ellátott, ami eléggé olyanra hajozott, hogy hát aki nem tud takarékoskodni és kifizetni ezt a magánellátásban, az bizony problémával szembesülhet, ha gondja van. Szóval bevezető kérdésként, Balázs, szerinted akkor az egészségügy fontos-e a politika számára?
Igen, hát köszönöm ezt a felvezetést és ezt a kérdést, és ez számomra igen, azért elfogadhatatlan, mert én alapvetőleg orvosnak gondolom magam, és minden orvos arra esküdött fel, hogy valahogy próbál a betegeknek segíteni. Én őszintén megmondva egy idáig makroszinten foglalkoztam az egészségügyel inkább, mert azt gondoltam, hogy az, hogyha valaki megszervez egy jobb ellátást, jobb kórházat, esetleg egy új védőoltást, vagy bármi ilyesmit, abban legalább annyit tudok tenni az országért, a betegekért, mint hogyha közvetlenül a betegek ágy mellett dolgoznék. De igazából ez a kicsit az elmúlt időben realizálódott lassan bennem, hogy amit most előbb te is mondtál, hogy nem fontos a politika számára az egészségügy, hogy miért nem fontos. Erre több válaszom van, az egyik az az, hogy valóban drága. Tehát mindenhol a világon az egészségügyi ellátás több szempontból is egyre drágább, egyrészt öregszik itt Európában a társadalom, tehát egy idősebb társadalomnak értelemszerűen több ellátásra van szüksége, másrészt az egészségügyi technológiai fejlődésnek köszönhetően ezek az innovációk, ezek egyre drágábbak, mindenki azt szeretné, hogy az innovatív gyógyszere, vagy az innovatív új termék az azért jobb, azért gyorsabb gyógyulást, jobb életminőséget kínál, ezért megkéri az árát, szeretné a befektetett tőkéjét és tudását visszahozni, és a társadalomnak is az egészség tudatossága, és ez nagyon helyes, egyre magasabb, tehát egyre jobb, nagy magasabbak az elvárások. Ebben szemben Magyarországon a politika nem akarja tudomásul venni, hogy igenis vannak olyan közszolgáltatások, amelyet hatékonyan, jó minőségben és esélyegyenlőséget nyújtóan csak is közszolgáltatásként és közpénzből államilag kontrollálva, államilag szabályozva, elosztva. Nem azt mondom, hogy mindent az állam kell, hogy nyújtson, mert ez megint más. Tehát a mai állam az azt hiszi, hogy vagy ő nyújtja, vagy nem érdekli, de nem egy a nyújtás, és nem egy a szabályozás és az egész rendszer. Tehát én hiszek abban, hogy egy társadalom akkor lesz boldog, vagy akkor lesz gazdasági fejlődés, és itt van mindig az, hogy úgy érzem, hogy kicsit fordítva ülünk a lovon, Magyarországon mindig elhiteti a politika néppel, hogy majd dolgozzatok keményen, és akkor abból jobb lesz az országnak, és akkor majd, ha jobb lesz az országnak, akkor majd hát, ha marad közszolgáltatások fejlesztésére, majd jobb lesz a szociális szféra, jobb lesz az oktatás, jobb lesz az egészségügy. Miközben igazából azt látjuk, hogy be vagyunk csapva, nem lesz jobb. Ebben szemben vannak azok az országok, akik azt mondták, Szingapúr, a skandináv országokra gondolok, de gondolhatok a európai országok, fejlettebb európai országokra, akik felfogták, hogy kell ezeket a közszolgáltatásokat minőségileg nyújtani, és ha ezeket minőségi közszolgáltatásokat nyújtok, odafigyelek az oktatásra, hogy mindenkinek hozzáférhető legyen, jó legyen, fel tudjuk emelni a gyerekek tudását, akkor ez hatványozottan visszajön, hiszen jobb lesz a gazdaság teljesítmű képessége, jobb lesz az adott ország versenyképessége. Egészségesebb társadalommal szintén nő az ország versenyképessége. Ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy Magyarországon a politika ezt még így nem tudatosodott benne. Az utóbbi időben nekem ez fáj, hogy tényleg egy ilyen latin-amerikai modellt kezdünk el követni, aki magánba meg tudja oldani, az oldja meg, aki nem, hát azt vázi elnézést, de ott hagyjuk az út szélén, ezt nem én mondtam, hanem vezető politikusunk. Miközben azt gondolom, hogy ez nem csak etikátlan, hanem kifejezetten káros az egész társadalomra nézve.
Ugye látjuk a adatokban, hogy a jövedelmi helyzet, földrajzi elhelyezkedés alapvető hatással van arra, hogy mennyi a várható élettartalmunk, természetesen statisztikai alapon, hiszen nyilván mindenki hallott olyanról, aki naponta fél üveg bort ivott, és 4 doboz cigarettát elszívott, és 95 évesen nem végelgyengülésben, hanem fatális balesetben halt meg. De hát ugye ezeket tudjuk, hogy ezeket statisztikai szempontból ezek azért nagyon-nagyon minimális esetszámúak, tehát abból kell kiindulnunk, amit látunk az adatokból, hogy bizony még Budapesten belül is kerületek között jelentős különbségek vannak a várható élettartamban, és nem is beszélve a nehezebb jövedelmi helyzetben lévő gazdaságilag elmaradottabb régiók kontra fejlettebb ipari területek, gazdasági területek közötti várható élettartamokban.
Igen. És ugye
erre mondod azt, hogy hát ugye azért ez a közegészségügy drága, innovatív ellátások drágulnak, de egyre jobbak lesznek persze, és nagyobbak az elvárások a lakosság részéről. És tulajdonképpen ezek a probléma térképei a társadalomnak, ezt mind föl is hozzák a felszínre, hiszen az egészségügy évek óta ott van a probléma térkép elején. Mégis azzal kezdted, hogy hát bizony te azt látod, hogy nem fontos a politika számára az egészségügy, vagy legalábbis nem úgy viselkedik, mint aki számára ez fontos. Hogy tud összejönni szerinted ezeket, és tudom, hogy most elmentünk egy ilyen filozofolgatásban egy kicsit a történetünk szempontjából, csak nagyon érdekel engem, hogyha ha érzem társadalom tagjaként, hogy hiába dolgozok többet, nem lesz jobb ez a közegészségügyi rendszer, akkor hogy nem tudom elérni, kikényszeríteni, a mindenkori
Igen.
kormányból, hogy ebbe legyen változás, és miért gondolja ezt a mindenkori kormány, a jelenlegi meg végképp, hogy hát ez tulajdonképpen ilyen langyos üzemmódba elmenedzselgetni ezt a területet, az bőven elég ahhoz, hogy kétharmadot lehessen szerezni legközelebb is.
Hát nekem ez fáj, és ebben nem tudom őszintén a választ, hogy hogyan kényszeríthetem ki én társadalom tagjaként, azon kívül, hogy most beszélünk erről, és remélem minél többen meghallgatják, és minél többen úgy gondolják. Csak itt megint van egy értelmiség és egy széles néptömegek kettészakadás. Az értelmiségi felfogja ezt az egészet, amiről beszélünk, hiszen ő hallgat minket, és van egy széles néptömeg, aki tudja, hogy szarul ér, tudja, hogy ott a gyárszallag mellett korán fog leszázalékolódni, de mégis neki az egyetlen boldogság és happiness az, hogy hétvégén jól berúg, és esetleg zsíros ételeket fogyaszt, és eszébe nem jut fáradtan hazamenve természetesen, és nem is bántom érte, hogy mondjuk sportoljon, vagy odafigyeljen az egészségére. Tehát, és idehozva egy nagyon friss példámat, én most és említettem, hogy kicsit megcsömörölve ilyen szempontból a nagy makroszintű egészségügy jobb átételétől. Én most házi orvos helyettesítek éppen, és most éppen egy-két órával ezelőtt egy második kerületi házi orvosi praxisban helyettesítettem és dolgoztam, és éppen a fiatal rezidens kollégával osztottam meg a beli teljes lelkesedésemet, hogy dolgoztam a 9. kerületbe, és látva a második kerületbe jött egy beteg, hoztam a vérnyomás naplóját, hozta az egészségtudatos mozgásnaplóját, és teljesen profin, egészségtudatosan áll az egész problémához, betegséghez, és látom azt, hogy sokkal jobbak az adatok, és 2 héttel ezelőtt meg egy olyan körzetbe helyettesítettem, ahol teljesen más anyagi státuszú és felkészültségi betegek voltak, és egyszerűen szuper volt a mai nap, látva azt, hogy mennyire klassz egészségtudatosak tudnak lenni az emberek, pont amit előbb említettél, hogy egy városon belül is óriási különbségek vannak, konkrét adatot említve, most megjelent egy friss OECD statisztika, Magyarországon a férfiak szempontjából a várható élettartam között 12 év különbség van, attól függően, hogy valaki hol él, hol született.
Ami azért társadalmi egyenlőtlenség szempontjából brutális. Tehát azért ez
abszolút.
Egy...
Igen, mert ez egy átlag. Tehát ez egy átlag,
Igen.
ez brutális. És
ez ugye,
ez
ha...
azért említettem, hogy ez elfogadhatatlan.
Ugye, ha azt nézzük, hogy a jövedelmi helyzetünk alapvetően meghatározza a társadalom belüli mobilitásunkat, ugye ez nagyon sok kutatás mutatja.
Igen.
Tehát az sajnos azt látjuk, hogy a leginkább befogyott társadalom az Európai Unión belül a magyar, hiszen az oktatási hozzáférésünkhez, az ott lévő teljesítményünket is nagy mértékben meghatározza, hogy hova, milyen családba születtünk, de hát bizony akkor ezek szerint a várható élettartamunkban is több mint egy évtizedes különbség lehet az alapján,
Igen.
hogy akár mondjuk most így kisarkítva egy második keleti lakókörnyezetben élek és nevelkedtem föl, kontra egy észak-magyarországi kis településen, ahol bizony akár órákat kell utazni egy alapellátáshoz való
Igen,
hozzáférés.
de nem kell Borsodba elmenni ezért, hanem a fővároson belül is találunk ilyen különbségeket, mondjuk egy 8. kerület és egy 12. kerület között, igen. Igen. És azt is tudnia kell a hallgatóknak, hogy Magyarországon az átlag élettartam, tehát az egész társadalmat nézzük, akkor 5 évvel az Európai Uniós átlag alatt van. Tehát megint átlagról beszélek, és az uniós átlag, amiben benne vannak mondjuk a görögök, ugyanúgy, mint mondjuk benne vannak a svédek. És ebben vagyunk mi 5 évvel rosszabbak.
És ehhez képest nézhetjük azt, hogy még ez az 5 éven belül is van egy társadalmi réteg, aki még ehhez képest is még nagyobb.
Igen, tehát az igen. Tehát egy borsodi, az könnyen 20 évvel rövidebb életet élhet, mint az Európai Uniós átlag. Igen, nem beszélve az életminőségről, és nem beszélve a korai megbetegedésekről. Mert a mai kornak a jellemzője az az, és erről még nem beszéltünk, de nem is akarok nagyon sokat, hogy ugye nagyon sok betegséggel kapcsolatban ma már ott tartunk, krónikus, nem fertőző betegségek, hogy relatíven korán megkapjuk őket, csökken az életminőségünk, de azért még ezekkel élünk, lásd magas vérnyomás, vagy lásd infarktus, vagy lásd agyvérzés, vagy daganatos megbetegedések. Tehát ha ezeket meg tudnánk előzni, az fantasztikus lenne, de gyakorlatilag, és akkor majd áttérhetünk erre, hogy mennyit költ a magyar állam az egészségügyre, olyan keveset költ a magyar állam az egészségügyre, hogy igazából semmi pénz nem marad se a megelőzésre, se a rehabilitációra. Tehát nagyon sokat költünk, aránytalanul sokat költünk Magyarországon. Tehát keveset költünk, kevesebb, mint fel annyit költünk, mint az uniós átlag. Számtanilag mi 1352 eurót költünk per fő, per év egészségügyre állami forrásból, központi forrásból, közkiadásokból. Ebben szemben az uniós átlag az 3380 valahány euró, tehát kevesebb, mint felét költi a magyar állam az átlagtól, és ezért kénytelen a szerencsétlen lakos meg viszont még hozzátenni többet, mint szintén az uniós, de a másik az, hogy mivel keveset költ az állam, ebből a gyógyszer ugyanannyiba kerül, mint Nyugat-Európában bárhol, relatíven sok, az egyharmada megy el gyógyszerekre, egy másik bő egyharmada nagyobb százaléka megy el kórházi szolgáltatásokra, ami megint egy drága, relatíven drága kiadás, és alig marad a járóbetegre, ebben benne van a házi orvos, meg a járóbeteg szakellátás, gyakorlatilag semmi pénz nem marad már a megelőzésekre, vagy a rehabilitációra. Tehát mindig kedvenc példám, hogy az infarktus ellátás Magyarországon egészen jól megszervezett, ez szuper, nagyon sok embert, ha megkapta az infarktusa, akkor olyan koronária centrumba tudunk ellátni, hogy szuper ügyesen és profi szakemberek tudják tágítani és visszaállítani az infarktus előtti lehetséges állapotot, viszont utána elengedjük a betegek kezét, nem törődünk a gondozással, nem törődünk avval, hogy visszálljon a normális életbe. Svéd szintű Magyarországon az infarktus utáni kardiovaszkulális ellátás szinte, viszont Albánia szintű a túlélés, az egyéves túlélésünk, mert az egyéves túlélésünk az tragikus ebbe, tehát igaz, hogy beletölünk milliókat, ellátjuk ezeket az embereket akut koronária centrumba, de utána egy éven belül nagyon sokan meghalnak, mert senki nem foglalkozik avval, hogy megtanítsuk neki, hogy hogy kell élni ezután.
Ja, megint visszautalok az elején a beszélgetésnek, azt mondtad, hogy a közegészségügy drága, nagyok a logikusan nőnek az elvárások, és az innovatív ellátások is egyre inkább drágulnak. Igen. És az egyik sláger téma talán manapság, hogyha valaki egy jól hangzó címmel akar eladni egy egészségügyi podcast beszélgetést, akkor írhatja azt, hogy hát le tudjuk-e győzni a rákot az elkövetkező, nem tudom, egy évtizeden belül. És ott ezek a beszélgetések azért mindig arra jutnak ki, hogy tudományos szempontból nyilván ez megoldható, hiszen egyre inkább a személyes terápia irányába tud elmenni a gyógyítás. Igen. De a mondatoknak mindig van egy második fele, ami arról szól, hogy ezek rohadt drágák már, bocsánat, ebben a pillanatban, és ezt magánellátásban, hát a társadalomnak egy nagyon-nagyon-nagyon vékony rétege tudja csak megengedni magának. Ergo, ez közegészségügy nélkül, hiába vannak ezek az új, modern, innovatív módszertanok, ezeket nem fogja elérni a magyar közegészségügy, és valószínűleg ebből is fakad, nem csak abból, hogy sok tekintetben egészségtelenül táplálkozunk, hanem hogy ebből is fakad az 5 éves különbség, amit te is említettél. Szóval a magyar közegészségügy szempontjából lehet-e ilyen beszélés mondani, hogy hány évvel vagyunk gyógyítási módszertan, ellátási technológia szempontjából lemaradva mondjuk az EU-hoz képest? Nyilván nehéz ezt megbecsülni, csak hogy ezek szemléletes példa volt, amit az előbb mondtál, és brutális példa. Svédország szintjén van az infarktus ellátás megszervezve, utógondozás meg Albánia szintjén.
Igen, de azt kell mondjam, hogy jó volt a daganatos betegségek példája. Ha nem is tartunk ott daganatos betegségek terápiájában, mint Nyugat-Európa, vagy pláne, mint Amerika, de azért a hazai onkológiai centrumokban dolgozó szakembereknek a tudása, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gyógyszerek tekintetében egészen jól állunk. Mégis Magyarország, ha megnézzük meg is statisztikai adatokat, akkor daganatos betegségek halálozása és megbetegedése szempontjából tragikusan állunk. A legrosszabbak vagyunk OECD EU statisztikákat nézve.
Miért? Mert ez azt hiszem, hogy itt ez egy nagyon adekvát kérdés, hogy ha egyszer a szakemberállományunk jó szinten áll, gyógyszer szempontból jó szinten állunk, akkor miért ilyen tragikus ebben a kilátási esélye egy betegnek?
Azért, mert nincsen igazából megszervezve az egész, későn jutnak el. Tehát egyrészt, hogy nincs egészség tudatosság nevelés. Nem, ma például beszélgettem egy egészségügyi dolgozóval, aki érez valamit a mellébe. Mondom, szuper, holnap menjél el szűrővizsgálatra. Hát nem, ő nem mer, mert fél az eredménytől. Hát nem akartam elhinni, hogy ilyen hozzáállása lehet ma 21. században valakinek. Tehát nincs az embereknek egy megfelelő egészségtudatossága, ez meg egy oktatása. Nem figyelünk oda, ahogy előbb mondtam, a prevencióra, tehát nincs egy egészséges életmód hozzászokott társadalom, ember rengeteget, mindig el szoktam mondani a finneket, a feleségem már iszonyon unja, de a finnek tudatosan elkezdtek 50 évvel ezelőtt egy egészségnevelést, mert ugyanolyan beteg társadalom volt, és időkorán elvesztették az afrikai férfi lakosságot, és elkezdtek egy egészségnevelést azért, mert tudva az, hogy így lehet megelőzni. Tehát ha nincs sok pénzünk, akkor a prevencióra ez is már egy közhely, de tényleg megéri költeni, ez az egyik. A másik meg az, hogy még ha ki is szűrünk és észreveszünk valakinél valami problémát, olyan túlterhelt és olyan nehéz a rendszer, és annyira nincsen megfelelőképpen motiválva, hogy nagyon sok esetben nagyon későn előre haladott állapotba kerülnek diagnózisra az esetek, és olyanokba öltünk milliókat, körülbelül csak onkológiai terápiába egy 80 milliárd forintot, amelyek igazából már késő, és sokkal nehezebb megmenteni őket, mert előre haladott állapotba kerülnek igazából terápiára.
Tehát egyrészt ugye az állam feladata, hogyha jól értem, hogy felelőssége van az, hogy ha már van valahol egy jól képzett és jó egészségügyi gyógyszer színvonalon ellátott rendszer, azt is rosszul szervezi meg, hiszen nem kerül, azt mondod, a beteg időben az ellátáshoz. A másik pedig, hát amit ezt az egészségtudatosságra való nevelés.
A onkológiai terápiát.
Bárhol máshol, ugye ez hiányos a dologban. Mi kellene ahhoz, és akkor egy kicsit nézzük az alapellátás fele, hiszen több példát is hoztál fel, mint helyettesítő házi orvosként, és nagyon szemléletes példák voltak, átélhetőek, hogy mi kellhet ahhoz, hogy egyrészt a potenciális krónikus vagy késő súlyos beteg azt érezze, hogy az egészségügyi rendszer az érte van alapellátási szinttől kezdve. És ebben milyen egyenlőtlenséget látsz most az országon belül?
Hát az, hogy mindenkinek legyen házi orvosa, és azt gondolom, hogy 21. században egy jó informatikai rendszerrel már hatalmas segítséget tudnánk adni, persze nem egy 70 és 80 éves háziorvosnak, de egy jó informatikai rendszer ki tudja szűrni simán két gombnyomással azokat a magas rizikójú betegeket, akik nem jelentek meg a rendelőbe, kvázi ők évek óta, őket addig noszogatni, míg el nem jönnek, időben szólni, hogy kinek milyen szűrővizsgálatra kell járnia. Rég el kellene felejteni az egyfonendoszkóp, egyházi orvos, egy asszisztens, egy szobába ül egyedül című játékot. Ezeket már régen csoportpraxisokba kellene szervezni, egymás között megosztva a tudást, munkát. Tehát ha ebbe tényleg egy minimális energiát, azt gondolom, bele lehetne fektetni, ez nagyon, nagyon hatékonyan meg tudna térülni, hogyha odafigyelünk az alapellátás fejlesztésére. valahogy ebben van egy, én jó iránynak tartom, és majd akartunk beszélni például a háziorvosi ügyeletekről, ahogy mondtad, hogy aktualitásokról is beszéljünk. Ezt egy jó iránynak tartom, de alapvetőleg nem találta még ki a mostani politika és a szakpolitika, hogy hogyan tudja megújítani az alapellátást, miközben szerintem relatíven tök egyszerű lenne, és óriási egészségnyereséget tud okozni.
Akkor beszéljünk az ügyeletről, tehát hogy akkor te is szóba hoztad. Mi azt mondtad, hogy ez egy alapvetően jó irány,
Igen.
Az átszervezés. Ugye látszik, hogy ebben is azért végrehajtási szempontból vannak problémák, legalábbis azt tűnik ki
Igen.
a hírekből, hiszen az ügyeleti rendszer, amennyire értem, hogy korábban úgy volt megszervezve, hogy az önkormányzatok átpróbáltak, tehát az a házi orvosokat, majd hogyha ezeket nem sikerült, akkor külső szolgáltatót bevonni, aki ilyen-olyan módon ellátta ezt a feladatot. Ezt elégelte meg a központi kormányzat, és azt mondta, hogy jó, akkor ezt a mentőkkel fogom csináltatni a jövőben. Ugye ennek kapcsán ez egy fokozatosan terjed ki a rendszer, tehát azért azt nem tudjuk, hogy amikor felépül az egész, akkor ez valójában kapacitással bírja, de sok olyan hír jelent meg, hogy belső átcsoportosításokkal tudták csak megoldani ennek a feladatnak az ellátását, és persze az is igaz, és valószínűleg ebben a nem csalnak a statisztikai adatok, hogy nagyon sokan, akik az ügyelethez fordultak, azok tévesen, indokolatlan fordultak az ügyeleti rendszerhez, terhelték le azt, és ezzel kiszorultattak másokat ebből az ellátásból. Miért mondtad azt, hogy szerinted ez egy jó irány, és ha ez működik, akkor te ettől mit várnál?
Én azért mondtam, mert a felvezetődben két szó volt, az ilyen-olyan, a másik meg a külső szolgáltató, amit kiemelnék. Tehát igen, szegény önkormányzatokra volt bízva, akik megfelelő szakértelem hiányába csak egy politikai lakossági nyomásnak teljesítve kénytelen voltak megbízni ilyen-olyan külső szolgáltatókat, akiken semmiféle szakmai elvárás és a rendszerhez való kapcsolódás nem volt. Tehát nem tudta a másnapi háziorvos, hogy tegnap az ő betegét, mi közül kit láttak el, mivel látták el, és mi történt vele. Ez azért szakmailag a 21. században elfogadhatatlan. És azért tartom jó dolognak az egységesítést, másik oldalról, mert ez a fogalom, hogy háziorvosi ügyelet, igazából Nyugat-Európában egy ismeretlen fogalom, és azt mondjam szakmailag, és egy nonsense. Tehát vagy olyan beteg vagyok, hogy a házi orvosom ráér engem holnap megnézni, mert a náthám, vagy a megfázásom, vagy a gyomorpanaszom az ráér holnapig, vagy a krónikus betegségem, vagy olyan beteg vagyok, hogy nem ér rá várni, akkor meg ott van az orvosi, ott van az ügyelet, ami ott működik a legközelebbi kórháznak a sürgősségi osztályán. Tehát olyan, hogy házi orvosi ügyelet, ez alapvetőleg ez egy ilyen örökség, megszoktuk, hogy van, és fel lehet hívni 3-kor hajnalba, mert másnap reggel nekem dolgoznom kell menni, és elfogyott a gyógyszerem, és nincsen kedvem bemenni és várni a házi orvosoknál. Tehát ez egy ilyen kényelmi szolgáltatás, igazából nincs rá szükség, de ha mégis van rá szükség, és persze nem lehet elvenni, mert akkor máshol kellene azért az erőforrásokat növelni, akkor azt lehet mondani, hogy szerintem, hogyha nézzük azt, hogy hol van erre igazából igény, akkor egy központi rendszer, és ez is jó dolognak tartom, hogy kapcsolódik a mentőszolgálathoz, egy mentőszolgálat központi diszpécseréhez fog be a hívás, aki el tudja dönteni, hogy az egy T1, T2, T3 vagy T4, T5 súlyosságú eset, azaz milyen, mennyire sürgős, és el tudja dönteni, hogy ezért esetkocsit küld, rohamkocsit küld, vagy elég egy orvosi ügyeletes autó, megvizsgálja azt a hátfájós beteget, és eldönti, hogy milyen fájdalomcsillapítót ad neki.
Azzal, hogy
tehát, igen.
Igen, tehát ugye nyilván azt mondod, hogy hogy ez egyik kényelmi szolgáltatás volt, és hogy ezt el tudja látni a rendszer, nyilván ebben van egy társadalmi frusztráció most, ami abba vetül ki, azt hiszem, hogy megint az alapellátás iránti való bizalmatlanság van. Ugye erről is beszéltünk, hogy ugye azt mondtad, hogy mindenkinek legyen egy házi orvosa,
Igen.
Azt, hogyha jól értem, azért az úgy kell értelmezni, hogy mindenkinek legyen egy hely, ahova fordulhat, ahol őt sajátjukként kezelik, de nem biztos, hogy egy konkrét személy, hanem lehet, hogy ez egy praxis
Ez le
közösség.
abszolút nagyon jó, és köszönöm szépen ezt a kiegészítést, mert ebben én tévedtem, és neked van igazad. Igen, egy olyan hely, ahol számon tartják, és ahol követik az ő életútját és betegútját, tehát tudják azt, hogy neki a korához és a különböző paraméteréhez képest mikor kell elmenni szűrővizsgálatra, milyen betegségei vannak, ahhoz a gyógyszereit ő szedje, és ha már ő olyan hanyag, hogy mondjuk időben nem jelentkezik, akkor legyen egy olyan valaki, aki tudja, hogy neki ezt a beteget hová és mikor és milyen vizsgálatokra kell küldenie. És az
Legyen ez a
egészet
végszó.
összefogja.
Megint nagyon gyorsan eltelt a fél óra. Mindig izgalmasak ezek a beszélgetéseink, és ezért
Pedig
ezt...
próbálok nagyon gyorsan beszélni.
Igen, de szerintem nagyon tartalmas volt, és köszönöm szépen, Balázs, hogy elfogadtad a meghívást, és hát szeretnének kérni, hogy időnként térjünk vissza, hiszen most megint csak az alapellátásig jutottunk el, de azt hiszem, hogy legközelebbi alkalommal egy kicsit egy szinten lépjünk feljebb, hiszen ez nem csak az aktualitások szempontjából, hanem abban a szempontból is érdekes és tanulságos beszélgetések, hogy jobban megértsük az egészségügyi rendszer rétegződését. De nekem nagyon szemléletes példákat hoztál a mai napon is, hogy köszönöm, hogy elfogadtad a
Én
meghívást.
mindenkinek csak azt tudom mondani, mivel csak az alapellátásig és a megelőzésig jutottunk el, hogy legyünk egy egészségtudatosabbak, és figyeljünk magunkra. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Én is azt hiszem, akkor ez a zárszó, hogy mindenkinek legyen egy házi orvosa, és legyünk egészségtudatosak. És hát azoknak a hallgatóinknak, akik követnek minket unalmulig, ismert már talán a végszó, de azért elmondom, hogy ne csak minket hallgassanak, hanem podcast családunk másik két tagját is, a Zöld Egyenlőség és a Kék Egyenlőséget. A Kék Egyenlőség a kritikai pszichológiával, a Zöld Egyenlőség pedig a fenntarthatóság, nem növekedés a kérdésével foglalkozik, illetve az újegyenlőség.hu oldalon folyamatosan új tartalmak jelennek meg, mint a YouTube csatornánkon is videóinkon visszanézhetők azokról a közbeszélgetésekről, amelyeket az elmúlt időszakban rendeztünk, vagy jövőben rendezünk majd, és ezeket akár élőben is követni lehet, mint hogy ez a Facebook oldalunkon keresztül is megtörténhet. Találkozunk jövő héten, igyekszünk hetente új adással jelentkezni, ha a technikai lehetőségeink adottak hozzá, ezen a héten mindenképpen adottak voltak, úgyhogy szép napot, szép estét mindenkinek ki, amikor hallgatja ezt a beszélgetést.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.